Kedves hallgatóink, következő összeállításunkban Borsovszky Tibor beszélget Kis József költővel és Rakitai Rékával.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Mai vendégeink Kis József költő, szövegíró és Rakitai Réka Kazinczy díjas versmondó. Tisztelt hallgatóink, minden kedves vendégünktől kérünk egy szentírási idézetet, így kérnék tőletek is egyet. Parancsolj!
Máté evangéliumából szeretnék egy idézetet megosztani a tisztelt hallgatókkal, amely a következőképpen szól. Mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindannyian testvérek vagytok. Így szól ez a számomra kedves idézet.
Mondanál néhány szót a te életedből ezzel az idézettel kapcsolatban? Van-e valamilyen történeted? Egy rövidet.
Itt én magamra inkább úgy vonatkoztatnám, hogy a szerénység, a tisztesség az kell, hogy vezéreljen az utunkon, és ha most hibátlanul is idézem, de valahogy úgy szól, hogy ne szólítsatok mesternek, mert egy a ti mesteretek, az pedig a Krisztus, aki a mesterünk, és mi mindannyian az övék vagyunk, és ezáltal pedig mindannyian testvérek vagyunk. Ami azt hiszem magában a szóból is takarja azt, hogyha mélyére nézünk, nem számít, hogy honnan jöttünk, nem számít, hogy milyen úgymond vallásúak vagyunk, mi testvérek vagyunk itt a Földön mindannyian, és az Úrnak a tanítványai és gyermekei, az én szerény ide vonatkozó ismereteim szerint.
Köszönöm, ez nagyon szép volt. Kérnék tőled, hogyha volna olyan kedves egy néhány szót arról, hogy az életedben a hit milyen szerepet játszott?
Talán banális a indításom, és nagyon sokan is elmondták már előttem biztos ezt a mondatot, hogy szegény családban nőttem fel. Nálam ez több, mint banális dolog. Valóban egy szegény családban nőttem fel, ahol minden nap, ha nem is a szó legdurvább értelmében, de a túlélésre meg kellett küzdeni. Ezt a túlélést, ezt a küzdelmet később jöttem rá, hogy egy szóba le lehet fordítani, amit láttam a szüleimtől, édesapámtól és édesanyámtól, egy szóra lehet lefordítani: hit. Hittek abban, hogy minden nap túl tudunk élni bármilyen hiányt, és minden nap a hit erejével felvértezve el tudjuk érni azt a minimális célt, hogy legyen miért megáldani az Úr Jézust, amikor este leülünk a vacsorához, hogy van valami az asztalon. Az a hit segített át olyan nagyon nagy gondokon, problémákon, amelyek most engem a 66. életévemre vezéreltek el gyerekkorom óta, amelyet kaptam a szüleimtől, hogy higgyek abban, hogy mindig talpra lehet állni, higgyek abban, hogy a legrosszabb is tud jóra fordulni, higgyek abban, hogy a szeretet olyan erős, amely legyőzi még a leggonoszabb szomszédot, ellenséget vagy bármilyen képzelt akadályt, és édesanyámnak, főleg édesanyámnak ez az erőteljes, szimpatikus és követendő hite az, ami engem akkor is átsegített a problémámon, amikor általános iskolában milyenek a diákok, bepróbálkoznak egymással, nem én voltam a legerősebb az iskolában. De átsegített a hitem abban, hogy én vagyok a legjobb tornász akkor, ha nem én vagyok a legerősebb, és az lettem. Átsegített a hit akkor, amikor sírni volt kedvem, és inkább azt mondtam valahogy, hogy akkor inkább most írok. És mindig hittem abban, hogy holnap is szebb lesz, mint tegnap volt, és így visszatekintve látom, hogy elég sok sáros dolog van a világon, én meg itt vagyok, és most, ahogy visszatekintek erre a 66 évre, azt látom, hogy, vagy azt kérdezem magam, hűha ez megtörtént, az én hitem meg elvezérelt odáig, hogy szinte észre sem vettem ezeket.
Értelek. Engedd meg, hogy megkérdezem, hogy a verseidben tükröződnek a tiszta lélek fonalai. Hogy találtál rá erre a kifejezési módra? Én olvastam néhány versedet, és fantasztikus, tehát ezt jó figyelmükbe ajánlom a kedves hallgatóknak is. Parancsolj néhány szóval.
Szerettem volna kifejezni mindig magamból, vagy kiírni, most már mondjuk ez egy csúnya szó, de kiírni magamból, azokat az érzéseket, amelyek az emberi tisztaság, amelyek az ember legjobb tulajdonságai felé hatnak, és belülről fakadtak, tehát ez egy túl erős szó volt, hogy fakadtak, belülről jöttek ezek a szavak, és az agy, bármennyire is meg akarjuk erőszakolni, nem tud mást írni, mint amit a szív diktál. Ha a szív a tisztességet, vagy a tiszta lelket diktálja, akkor bármennyire is küzdök az, hogy hát én ezt nem írom le, mert én azért nem olyan vagyok, hanem majd mást írok, és akkor most én megmutatom. Nem. Ami a szívemben van, később az fog formálódni szavakká. Később versé. És az én szívemben a mérhetetlen befogadás van.
Hogy kérdezzek ezzel kapcsolatban valamit, ugye én magam zenélek, és például egy zene az úgy alakul ki bennem egy szám, hogy jön egy dallam, és jön hozzá egy szöveg, és én azt a dallamot megpróbálom összehozni a szöveggel. És itt mindjárt odaszaladnék, hogy te szövegíró is vagy, úgy tudom, tehát zenekaroknak írsz szöveget. Igen. Néhány szóval, hogyha mondanál a hallgatóinknak erről valamit.
Ez egy hobbi. Egy próbálkozás, kísérlet arra, hogy a verseken túl, amiket nagyon nagy aktivitással írok és szeretettel, a kísérlet arra, hogy úgymond szakmailag képes vagyok-e egy már megszületett dallamra olyan szöveget írni, amely kifejezi a zeneszerző érzéseit, elképzeléseit, amely stilisztikájában alkalmazkodik a zenéhez, és akkor én vajon megtalálom-e a szabad verseléses stílusom mellett a kötött, dallamra vezetett versírás. Tehát ez egy kísérlet, és ezzel a gondolattal játszottam 1980-as években. 83-ban egy szerencsés véletlen folytán egy együttessel találkoztam, akik éppen szövegírót kerestek. Talán a hit vezetett idáig, ki mit tudott nyertünk 1983-ban ezzel az együttessel.
Szabad megkérdezem, hogy ki volt ez az együttes?
Nem reklám?
Nem.
Smog együttes a neve, majd később a mai A dal, a Duna Televízió látható zenés műsornak az elődje volt, az Interpop Fesztivál, azon is indultunk, és még később megírtam egy egész repertoárt ennek az együttesnek. Aztán elkerült az életemből a versírás, az élet másfelé sodort, majd megint valami sugallatra elkezdtem foglalkozni ezzel a gondolattal, és most több szálon futnak a szövegírói munkáim. Többek között egy olyan szimpatikus amatőr zenekarral hozott össze a sors. Ha megszabad említenem a nevét, akkor megmondom. Ha ez egy budapesti 11. kerületben zenélő Vanabe névre hallgató zenekar, amely igen tehetséges vezetővel rendelkezik, és számomra nagyon szimpatikus zenét szerez, és ez a szövegírás most már olyan szintre fejlődött, hogy a legnagyobb szerénységgel mondom a tisztelt hallgatók felé, hogy profi ismert szövegíróknak is bedolgozom, kapcsolatokat építek a mai pop világban, magyar pop zenében élen járó együttessel, énekessel is. Nincsenek még konkrét slágerek, de az érzésem azt súgja, hogy rövidesen lesznek.
Hát ez egy nagyon szép dolog. Hadd kérdezzem meg, hogy tudom azt, hogy nagyon sok gyermekverset írsz, és szeretnék majd itt a rádióban megszólaltatni ezekből a gyermekversekről. Ha volnál olyan kedves elmondani, hogy mi ihletett arra, hogy gyermekverseket írjál, hiszen ez egy másik kategória végül is.
Igen. Két dolog, amelyből az egyik sokkal fontosabb, mint a másik. Elmondanám a kevésbé fontosat, az én vidám optimista természetem és a próbálkozások. Ez a kevésbé fontos. A nagyon-nagyon fontos az, hogy megszületett az unokám. Ez olyan örömökkel és szavakban nem önthető érzésekkel jár, hogy talán minden tisztelt rádióhallgató egyetért abban, ha azt mondom, hogy ez pótolhatatlan. És jött egy olyan szikra, hogy az én unokámnak miért ne írhatnék én verset, hiszen annyi felé írok és olyan sok stílusban, hogy miért ne próbáljam én ezt meg, és miért ne szerezzek én neki ezzel örömet, hiszen egy gyermek lelkét egy verssel, egy szép ritmusos, nagyon jó rímekbe szedett, talán még humoros verssel is lehet úgymond tisztességre, belátásra, megértésre is, nem azt mondom, hogy nevelni, mert ez még elég erős szó ebben a korban, de sugallni neki olyan érzéseket, amitől tisztul a lelke, amitől olyan jól nyugodtan alszik el este, hogy ezt a verset meghallgattam, de szép volt ez, mondd már el még egyszer, anya, vagy valaki ezt a verset, és lényegében ezek a versek először az unokámnak lettek címezve. Az unokám volt a vezér motívum, ő volt az ihlet ezeknek a verseknek, olyan magas szinten, hogy amikor meghallottam a telefonban a visszajelzését, mikor fölhívtak, hogy papa, nagyon szépen köszönöm, és mondd már el még egyszer nekem ezt a verset, akkor már végérvényessé vált bennem, hogy minden egyes ilyen gondolat, ha jön, azt meg fogom írni az én unokámnak. Ebből viszont egyszer csak a folyam odáig kerekedett, hogy lassan már kötetnyi gyermekvers áll össze, és most meg már egy kis tudatosság is van abban, hogy tisztelet a mai magyar gyermekversíróknak, gyermekversköltőknek, akiket én magam is szeretek és figyelemmel kísérek, de szeretnék én is beállni ebbe a sorba, hogy minél többen tudjunk gyermekvers csokrokat adni a mi gyermekeinknek.
Köszönöm neked, Jóska, hogy ezt mondtad. Én azt hiszem, hogy a mai korban a legfontosabb kérdés a gyermekeknek a nevelése, és valóban a verseknek a belső tartalma olyan utat tud nyitni a gyermek számára, ami a lelki fejlődéséhez szükséges. Ezért, kedves hallgatóink, én felkértem Kis József urat arra, hogy segítse a rádiónkat, és abban állapodtunk meg, hogy 19 verset fog nekünk adni, amit a rádió rögzíteni fog, és le fogjuk őket adni megfelelő időpontokban. Ha megengeded, még lenne egy kérdésem. Te írtad nekem, hogy sok ötleted van még. Milyen ötleteid vannak még esetleg a versírással kapcsolatban? Mert úgy tudom, körülbelül 300 versed van már most jelenleg.
Igen.
És milyen ötleteid vannak?
A legnagyobb ötletadó önmaga az élet. De valóban a legtöbb ötletet az élet adja, és az életben rejlő azon lehetőségek, amiket mi hordozunk. Ötletem van a mai világ úgymond globális kérdéseinek a feszegetésére, vagy megváltoztatására. Szeretném kifejezni, megmutatni, vagy megénekeltetni azokat a ma jelenlévő esetleg problémákat, amelyeket dalokban, versekben, gyermekversekben elviselhetőbbé tudunk tenni. Nem az én tisztem ezeket megoldani, ebbe biztos vagyok. És főleg a zene felé, illetve a gyermekversek felé vettem most úgymond az irányt, ezt is kellő tisztelettel és szerénységgel mondom a hallgatók felé, hogy gyermekversekben még nagyon sok kiaknázatlan lehetőség van. Mindig vannak új életek, új gyermekek, akik nem hallottak még verset, vagy úgy nőttek fel, hogy nem volt részük ilyen vagy olyan oknál fogva, és ez nem pejoratív kihangoztatása részemről, hogy gyermekversekben, mesékben nőjenek fel. hát ha egyszer rábukkannak olyan témákra, amiket nem dolgoztak még fel nagyobb elődeink, vagy általam ismert mai kortárs költők, és ezekkel az ötletekkel foglalkozom. Van még ötletem arra vonatkozólag, hogy hogy tudnám hasznosabbá tenni a dalszövegírásomat. Ennek természetesen majd később technikai vagy személyi más feltételei lesznek. Egy belső erős ambíció az, ami nem hagyja bennem letenni a tollat. Egy nagy, úgymond késztetés ez a részemről. Érzem, az ember megérzi, ha belül még van erő, elszántság, cél, és visszatérek a tisztelt riporter úr kérdésére, ötlet, ha van még, akkor az ember nem tudja letenni a tollat. A konkrétság mindig majd abban a témában nyilvánul meg, ami majd jön, vagy amit ad az élet.
Köszönöm szépen, Jóska, én azt látom, hogy benned fantasztikus erő van, és bízom is benne, hogy ez az erő kifejezése fog jutni. Viszont most Rékához fordulok, engedjék meg, kedves hallgatóink. Rakitai Rékáról van szó, aki Kazinczy díjas versmondó, szeretettel üdvözöllek téged is. Kérlek, mesélj magadról néhány szóval, hol születtél, hol jártál iskolába. Versmondás hogyan érintett meg téged? Parancsolj!
Köszönöm szépen a lehetőséget. Én egy Tolna megyei kisvárosból, Dunaföldvárról jöttem, és 14 éves koromig oda jártam általános iskolába. A versmondás már egészen kisgyermekkoromtól jelen volt az életemben. Különös élvezettel hallgattam és tanultam verseket, meséket, mondókákat, és később aztán versenyekre és továbbképző nyári táborokba is jártam. Így mindváig igazából az egyik legkedvesebb hobbim a versolvasás, a felolvasás és az interpretálás lett. Dunaföldvár egyébként azóta egy kicsit kimaradt a fókuszból. A szüleim ott élnek, és nagyon sokat járok hozzájuk, de egy kicsit olyan, mintha egy ilyen gömb lenne, és mindig hozzájuk megyek. Éppen most a 16 éve ballaktunk el a 8. osztályból, így könnyen ki lehet számítani a koromat is, de éppen most fogunk szervezni egy osztálytalálkozót szeptemberre, úgyhogy remélem, hogy ez sikerül, és egy kicsit újra felveszük egymással a kapcsolatot. Én utána az általános iskolát követően Pécsre kerültem.
A Lővei Klára gimnáziumban volt szerencsém ott járni, igen.
Nagyon-nagyon szerettem a gimit, és a mellette levő Szent Margit kollégiumban voltam kollégista. Én egy egyedüli gyermek vagyok, és egy 14 ágyas szobába kerültem itt ebben a kollégiumban. Nagyon érdekes élmény volt, és nagyon-nagyon szerettem, mert volt ebben egy ilyen tábori hangulat is, és egy ilyen beavatódás a felnőtt életbe, az önállóságba, és egyúttal mindannyian kezet nyújtottunk egymásnak, és segítettük a mindennapokat.
Később ugye az ELTE-n voltál magyar nyelv szakpárra jártál. Na, ez egy érdekes téma lehet, erről egy pár szót, hogyha mondanál a hallgatóknak.
Igen, az alapszakot az ELTE-n folytattam Budapesten, azóta is itt vagyok, ez 2010 óta így van, és a magyar alapszak mellett jelnyelv minorom volt. Ennek az volt főleg a lényege, hogy egy nyitottabb, érzékenyebb, a siket kultúra iránt érzékenyebb hallgatókat neveljen az egyetem.
Ez azt jelenti, hogy például a köztársasági elnök úr mellett mindig van egy jeltolmács. Ez azt jelenti, hogy te ezt tudod, ezt a kézzel való nyelvet?
Hát ilyen szinteken nem tudok jelelni sajnos. Úgy indult ez, hogy a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetségéhez, a Benczúr utcába jártunk tanfolyamra. Itt az első ilyen A1-es tanfolyamot el kellett végezni. Innen kaptunk felvételt jelnyelv minorra, és akkor ott pedig egyrészt tanultunk jelelni, de ennek az elméleti hátterét is megtanultuk. És sajnos én aztán az alapszak elvégzése után nem folytattam tovább. Ugyanebből szakdolgoztam, ebből a témából, de nem folytattam, hanem magyar tanárnak mentem végül, és ott folytattam a tanulmányaimat az ELTE-n továbbra is.
És aztán belecsöppentél ebbe a Kőrösi Csoma Sándor programba, úgy tudom, Manchesterben voltál, Angliában is, két esztendőt, ha minden igaz.
Igen.
Ha volna olyan kedves néhány szóval, vázold a hallgatóinak, mi ez a Kőrösi Csoma program? Én magam sem tudom, nem hallottam róla.
A Kőrösi Csoma Sándor program már jó sok éve jelen van, amióta így nyilvánosan is lehet követni például az ösztöndíjasok munkáját, az azt hiszem, hogy 2016 óta van, és főleg arra hivatott, hogy a külhoni magyaroknak a közösségi életét fellendítsék a kikerülő ösztöndíjasok, amivel tudják. Én például tanárként nagyon jó helyre kerültem, mert Manchesterben van egy magyar iskola, egy hétvégi magyar iskola, a Zsigmond Király magyar iskola, illetve egy magyar közösség is, és itt tanítási, asszisztensi feladatok ellátása mellett számos iskolai és szélesebb közönséget is megmozgató rendezvény szervezésében vehettem részt, illetve tematikus programokat, előadásokat valósítottunk meg. És azt hiszem, hogy ebben a másfél évben mélyebb tudásra tehettem szert az angliai magyarok közösségének életének, a közösségszervezés, a kapcsolatépítés, hagyományaink, kultúránk, magyarságunk megélése és megismerése kapcsán.
Értelek. Térjünk egy kicsit vissza a versekhez, Réka. Milyen verseket szerezte? Ismered Kis Józsefnek a verseit? Hallottál róluk, vagy olvastad is őket? Parancsolj!
Igen, most volt alkalmam több versét is elolvasni Józsefnek, és érzem benne azt a szeretetteljes írást, amit ő is említett most a nyilatkozatában. Hogy én kiket szeretek, nagy kedvencem József Attila költészete, és talán ezt azért is mondhatom nagy kedvencnek őt, mert amikor az egyik tanítási gyakorlatomat végeztem a Radnóti Miklós gimnáziumban, akkor volt lehetőségem őt tanítani, és akkor egy kicsit mélyebben megismerni az életútját is. A kisgyerekkorom óta favoritom Vörös Sándor, és az ő életszemléletét, így felnőttként is nagyon szeretem, a Teljesség felé kötetét különösen. Természetesen Vörös Sándorral jár Károly Ami is, úgyhogy őt most fedezem föl. Ahogy felnőttként mondjuk újra felfedezem Babicsot is, Reményik Sándort, akinek most lesz talán halálának egy kerek évfordulója épp októberben, és Kányádi Sándort is. Illetve követtem nagyon a kortársakat is, nem csak magyar tanárként, hanem mert nagy vers és színházrajongó is vagyok, úgyhogy hadd említsem meg Tóth Krisztinát, Rakovszki Zsuzsát, és Simon Mártont is, aki egyébként dunaföldvári kötődésű és személyes kapcsolatunk is van.
De úgy tudom, te kapcsolatban vagy a zenével is, tanultál gitározni, akkor közel állsz hozzám is, mert én is jó gitározom, sőt, oktattam is gitárt. Viszont úgy tudom, hogy a Nemzeti Ifjúsági Kórusban is énekelsz. Ha erről egy pár mondatot mondanál.
Köszönöm a kérdést, mert nagyon élénken élnek bennem az élmények. Július végével ért véget a legutóbbi Nemzeti Ifjúsági Kórus, és most már harmadszorra volt lehetőségem részt venni benne kórustagként. Akkor is indult 2018-ban egyébként a kórus, ez a projekt. Akkor volt a Kodály Emlékév, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, illetve a Kecskeméti Kodály Intézet, valamint az EMI közbenjárásával valósulhatott meg ez a csodálatos projekt. És azért mondom, hogy csak harmadszorra, mert tavaly a koronavírus járvány miatt sajnos elmaradt, és hát a kórusok is online térbe kerültek, ami ugyan, ha gyógyír volt, senkinek nem helyettesítette, vagy nem pótolhatta a személyes találkozások az együttalkotás élményét, a kórus éneklés lényegi értelmét.
Külföldön fölléptetek a kórussal?
Igen, 2019-ben Birminghamben voltunk egy mesterkurzuson, mint meghívott kórus. Ott 5 napot tölthettünk, és hatalmas élmény volt. Most idén belföldön voltunk, Tihanyban, Debrecenben, Békés Csabán, Budapesten és Kecskeméten léptünk fel.
Kedves hallgatónk, Réka egy eléggé univerzális hölgy, mert írta nekem, hogy ő neki a tervei között szerepel, hogy idegenvezető szeretne lenni, és tematikus sétákat szeretne a városba. Ez nekem is érdekes, mert ahol én élek, ahol én lakom, ott szinte minden évben megjelennek csoportok, és magáról a házról kell egy előadás történetet mondanom nekem, miután én ott születtem. Ha néhány szóval mondanál erről valamit a hallgatóinknak.
Igen, most nyáron végeztem el egy 2 éves UKE tanfolyamot, idegenvezető lettem, és ez egy nagy vágyam volt már régóta. Ezek a tematikus hétek, főleg itt a fővárosban, igen népszerűek. Azt gondolom, hogy tudnék újat mutatni. Én 2 éve visszamentem az alma máteremhez, én az ELTE-n dolgozom, és nagyon jónak találnám, hogyha mint az egyetem ilyen toborzó vagy rekrutációs tevékenységébe beleillesztendő a jelenlévő és a leendő hallgatóknak is tematikus kampusztúrákat tudnánk szervezni.
Úgyhogy ez egy nagyon szép dolog, én azt gondolom, és egy nagyon jó dolog azoknak az embereknek, akik ugye megismerik egyrészt Budapest nevezetességeit. Itt például a kerületben, nem tudom, hogy tudjátok, hogy nagyon sok emléktábla van, itt nagyon sok híres ember élt, és ezekkel kapcsolatban hát előadásokat szoktak tartani, és a helyszínen is, tehát Radnóti Miklós szobrának például. Miután ugye nagyon sok gyermekverset írt Jóska, én tisztelettel megkérlek arra, hogy ízelítőül, ha lennél olyan kedves, egy rövid gyermekverset elmondanál a hallgatóink számára, amelyet Kis József írt. Nem fontos gyermekversnek lenni, hanem bármelyik témával kapcsolatban.
Nagyon megtetszett Józsefnek a Párbeszéd című verse, ha szabad.
Parancsolj!
Kis József, Párbeszéd. Én a hold vagyok, köröttem csillagok, nézd az arcomat, fényesen ragyog. Mindenki megcsodál, s van kinek vágya gyúl, ha a sápat holdsugár szívéhez simul. A fényed én vagyok, szólt a nap csendesen. Amíg te fent ragyogsz, engem elrejt a végtelen.
Köszönöm szépen, hát ez nagyon szép volt. Hát az idő rövidsége miatt, kedves hallgatóink, azt gondolom, hogy mai vendégeink olyan tehetséggel megáldott emberek, akik sok mindent tesznek a magyar egyetemes kultúra megmaradásáért és fejlődéséért. A versek és az énekek megérintik az emberek szívét és szinte katarzist okoznak, egy szóval a lélek imái. Igen, fogunk még hallani Kis József verseiről és Rakitai Réka versmondóról, itt a Mária Rádióban is. Mit mondhatnék nektek útravalóként? Csak annyit, hogy Isten áldása kövesse munkátokat. Köszönöm, hogy itt voltatok nálunk a Mária Rádióban.
Én köszönöm a megtisztelő lehetőséget. Nagyon szívesen eljövök máskor is.
Kerítünk rá alkalmat. Isten áldjon titeket.
Az előzőekben Borsovszky Tibor beszélgetett Kis József költővel és Rakitai Rékával. Köszönjük a figyelmüket!